Imádkozunk. Áldott atyánk, édes jó Istenünk, az Úr Jézus drága nevébe köszönjük neked, hogy megadtad ezt a kegyelmet, hogy a te néped együtt lehessen a te házadban, hogy együtt lehessünk, hogy együtt figyeljünk rád, hogy együtt elégedjen meg utánad vágyó szívünk, lelkünk, téged szomjúhozó életünk, megelégedjen azzal a mennyei eledellel, amit te adtál, amit te adsz, amit te készítettél el számunkra. Köszönjük Istenünk, hogy vannak ilyen lehetőségek, amikor teljesen rád figyelhetünk, amikor nem kell más egyebet tegyünk. Köszönjük, Urunk, ezeket a lehetőségeket. Kérünk téged, az ördög munkáját roncsd le, és kérünk, hogy ez az óra alatt is, amit itt töltünk házadba, építsed a te országodat bennünk. Kérünk téged, drága szent lelked által, te vizsgáld a mi életünket, te add nekünk azt, amire személyenként szükségünk van, Istenünk. Kérünk téged, segíts, őszintén vágyjuk veled találkozni, veled beszélgetni, tőled hallani tanítást, Urunk. Imádkozunk, áld meg testvéreinket, akik betegek és nem jöhettek el, akiket más felé küldtél, talán beteg látogatni, vagy valami nyomorúságban segíteni. Kérünk őket is áld meg. Kérünk mindenkit áld meg, aki nincs itt, Uram, és segíts, hogy találkozzon veled, hogy ebben az órában Jeruzsálem felé fordítsa szíve ajtaját, és igazi beszélgetése legyen veled. Amen. Kivetített éneket énekeljük.
Thank you.
drága gyülekezet az Úr Jézusban. Két ige verset olvasok, a Mózes első könyve 37. részéből, a második verset, és a példabeszédek könyve 16. részéből a 28-as verset. Mózes első könyve 37. rész, második vers, és a példabeszédek 16. részéből a 28-as vers. Az igék a következőképpen hangzanak. Ezek a Jákob nemzetségének dolgai. József 17 esztendős korában az ő bátyjaival együtt juhokat őriz vala, bojtár vala, Bilhának és Zilpának az ő atya feleségeinek fiai mellett, és József rossz híreket hord vala felőlük az ő atyuknak. A gonosz ember versengést szerez, és a susárló elválasztja jó barátokat. A gonosz ember versengést szerez, és a susárló elválasztja a jó barátokat. Idáig a Jóisten igének olvasása. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet az Úr Jézus nevében, és örvendünk, hogy együtt lehetünk. Egy kérdésem lenne, akik az áhítat vagy a vezérfonal szerint szokták olvasni a Bibliát, vagy ez szerint is szokták olvasni a Bibliát, a reggeli igékből mi az a, melyik az a mondat, ami majdnem minden reggel megismétlődött az igékben? Tehát, megyes testvér, hangosan? Gonoszt vesz ki Izraelből. Itt valaki megszólalt. Így írts ki a gonoszt Izraelből. És majdnem már két hete, majdnem minden nap olvassuk ezt, és megfogott, vagy foglalkoztatott az, hogy vajon ez csak nekik szólt? Történeteket olvasunk, csak nekik szólt, vagy ez nekünk is szól? És biztosan a testvérekkel együtt azt állapítottuk meg, valamilyen módon ez nekünk is szól. No, azt hallottuk, hogy nem minden, minden szó szerint kell az Ótestamentumból, főleg a ceremoniális törvényekből áthozni az Új Testamentumba, de az elveket át kell hozni, van, amit szó szerint kell a törvényből érteni, a 10 parancsolat szó szerint kell érteni. És sok más egyéb van az Ószövetségben, amit szó szerint kell érteni, van, amit átvitt értelembe kell érteni, ami a áldozatokra, meg ezekre vonatkozik, ugye, és ahol az előképek vannak, az Úr Jézusra mutatnak, ott van, amit átvitt értelembe kell érteni, de ezt a Szentlélek kijelenti, hogy mikor kell szó szerint olvasni és alkalmazni az Ótestamentumot, és mikor kell átvitt értelembe. Tehát írts ki a gonoszt Izraelből. Kemény volt az is, amikor az engedetlen gyermekeket oda kellett vinni a város vezetőség előtt, és ott kellett a szülő átadja a város vezetésnek, hogy megöljék. Engedetlen gyerekek, hogy a többik megfélemlenek. Aztán más egyéb sok minden a paráznasággal kapcsolatosan, ha valaki, ugye, de erről szó lesz majd ezekben a sorozatban is. Ma este a negyedik lecke, vagy mondjam úgy, a negyedik biblia tanulmány, vagy biblia óra van, ami a pletykaságról, a rossz híresztelésekről, rágalmazásról szól. És erre is igaz, hogy ezt írts ki Izraelből. Ezt írts ki az Izrael népéből. És volt, akik komolyan, volt, akik nem tudom mennyire komolyan, de néha merészelték azt mondani, és valószínű, hogy van egy kis igazság benne, hogy sok pletykaság van a gyülekezeteinkben. Sok rossz híresztelés. És nagyon komoly, mondtam a szerda este Ákoson, hogy nagyon áldott helyre, de nagyon veszélyes helyre jöttünk ide a gyülekezetbe. Áldott hely, mert megáld a jó Isten, de veszélyes hely, mert itt az Isten van jelen. És megtörténhetik az, hogy aki idegen tüzet hoz az oltára, az pedig úgy jár, mint az Ótestamentumban, hogy járt az a két ember. És szó szerint Isten beteljesítheti. Beteljesítheti Isten ezt. Pletykassággal kapcsolatosan. Két igét olvastam, de sok van a Bibliában, de nem ezen a néven, hogy pletykasság. A Károli fordításban és az új fordítású Bibliában, ugye, ahogy utána néztem, nem igen van ilyen szó, hogy pletyka. Hanem ennek a megfelelője a rossz hírűvés vagy rágalmazás. A rágalmazás egy kicsit keményebb, mint a pletyka. A pletyka az rossz hírnek a tovább hordozása. Lehet ez rágalmazás olyan értelemben, hogy nem igaz a rossz hír, akkor csak pletykaság. Idézőjelben csak pletykaság. Ha pedig hazugság, vagy vád, és úgy viszem a rossz hír tovább, tehát nem teljes igazság, akkor keveredett, és a pletykaság által megy a rágalmazás területére. És ezt nagyon-nagyon komolyan veszi az Istent, mert ez nem betegség, hanem ez bűn. És ezért meghalt az Úr Jézus Krisztus. Ebből meg lehet tisztulni. Ez tönkreteheti az embernek az életét, de tönkretehet másoknak az életét is. És ezért néhány igeverset a sokból, ami ezzel kapcsolatos, szeretném, ha megkeresnénk, és aztán egy kicsit beszélgetnénk. Úgy gondoltam, hogy néhány kérdés körben együtt beszélgessünk. A pletykaság, rossz hírvivésről, rágalmazásról. Máskülönben bibliailag így fogalmazhatnánk meg a pletykát, habár ez a szó alatt nem jelenik meg a Károli fordításban, és a Hogyha esetleg valaki megtalálta, kérném, hogy jelentkezzen. Lehet, hogy nem tudtam eléggé odafigyelni. Vagy hogyha az új fordításba találta meg valaki. Nyugodtan, tehát ezt kérném szeretettel, mert engem érdekel, nem találtam, ez a... De bűn volt. Bűn volt, de a szó nem volt. De az új fordításban valaki olvasta? Ha esetleg megtalálja, majd kérném szó, hogy... De nem presztízs kérdése, hanem tudjuk, hogy hol jelenik meg így. De a közhasználatban van. Tehát a Biblia értelmében körülbelül így van a pletyka, hogy gonosz szóbeszéd, mendemonda, üres fecsegés. A magyar értelmező szótár, ami nem szentírás, hanem a magyar nyelv alapján azt mondja, hogy ez a szó azt jelenti, hogy bizalmas, tappintatlan, felelőtlen híresztelés. Bizalmas, tappintatlan, felelőtlen híresztelés. A rágalom az pedig alaptalan vád, becsületsértő hazugállítás. És ebbe a kategóriába tartozik a susárló szó is, amit Károli használ. Most úgy, hogy most két hetet csináltunk, egy néhány igeleset szeretnék lediktálni. Zsoltárok könyve 15. rész 3. versét, a lányok közül, akinek Bibliája van. Nyújtsa fel a kezét, hogy lássam, hogy ki az, aki elolvassa. Annyi te van, te leszel? Zsoltárok 15.3. Kinek van ott még Bibliája? Lányok közül. Helgának, Nehémiás 6.12.13. Kérném, hogy amikor sor kerül erre, hangosan olvassák. A fiúk közül kinek van Bibliája? Kérném szépen Józsefet. 105. Zsoltár 5. verse. Aztán ott Benit látom a Bibliával, igen. Az 1 Korintus 1.11-et kérném felolvasni, 1 Korintus 1.11. Máskülönben ezt úgy mondják, hogy korintusi gyülekezethez intézett első levél, első rész 11. vers, csak most lerövidítettük. Ugyanezt csináljuk most a Timóteusi levélre, vagy 1 Timóteus 1.20. Valaki a fiúk közül, a fiatalok közül, Zsoltit kérném, 1 Timóteus 1.20, és még a lányok közül, vagy a nők közül, még egy igeverset kérnék, 2 Timóteus 1.15-öt. Ki lesz az? Rutot kérem szépen, és akkor még egy igeverset, de rengeteg van, csak ennyit olvasunk, és akkor ezeknek alapján beszélgetünk. Filippi beliekhez írott levél 4. rész 8 és 9. versét kérném szeretettel. Kérném ebben a sorrendben, ahogy elmondtam, kérném szeretettel felolvasni. Fordulj a gyülekezet felé, vagy... Tehát a 15. Zsoltár, ki lakozik az Isten rejtekében? Ki rajt lakozik az Isten sátorában? A nyelvével nem rágalmaz, és nem cselekszik gonoszat is, nem hoz szégyent rokonára. Tovább.
És megismerjük, hogy nem az Isten küldötte őt, hanem azt a proféciát azért mondani, és nem mert Zófiás, és szóval a felvérelzőt. Azért van a pedig felvérelmet, hogy én megtenjek,
tehát, hogy rossz híremet költsék, és hogy rágalmazzanak. Tehát felbérelte valami embereket, felbérelt Tóbiás és Szambalát, hogy behívják Nehémiást a templomba, és aztán rossz hírét költsék, és rágalmazzák. Tovább kérném a fiúkról, Tóth.
Emlékezzetek meg az ős utányról, cselekedet, jeleiről, és a
szájának. Ez 101. Hány? Mit olvastál? Honnan olvastál? 101.5. Aki titkon rágalmazza az ő felebarátját, általában a rágalom és a pletyka titokba megy, nem mond el másnak. De ezekre mind visszatérünk. Általában titokba megy. Hogyha szembesíted az embereket, nem vállalják. Nem vállalják. Tovább kérném akkor, ki a következő? Tehát megtudtam a Chloe embereitől, írja Pál apostol Korintusban, hogy versengések vannak közte. Chloe emberei hoztak, vagy küldtek, vagy üzentek egy ilyen rossz hírt a korintusi gyülekezetről. József pedig rossz híreket vitt az ő testvéreiről. Itt arról beszélünk, hogy milyen körülmények között a rossz hír nem bűn, vagy a rossz hírvivés nem bűn és nem pletyka. Még tovább?
Itt közül való Himenéus és Alexander.
Mondja, hogy honnan olvasod együtt?
Timóteus 1.20.
Jó.
Itt közül való Himenéus és Alexander, miket átadtam a sátánnak, hogy megtanulják, minek alakultak.
Igen. Pál apostol ír egy levelet az ő fiatal munkatársának, meg is nevezi őket, és azt mondja, ezekkel ne tárgyalj, mert ezeket átadtam a sátánnak. És nem számítatik ebbe neki se rossz hírvivésnek, se pletykának. De erről beszélgetünk. Tovább. Kettő Timóteus 1.15. Kettő Timóteus 1.15. Az előbb egy Timóteus 1.20 volt, most kettő Timóteus 1.15. Itt is két embert nevez meg, és írja az ő fiatal munkatársának, akik eltávolodtak tőle, és írja ott is nekik, hogy ezek a hit dolgába hajótörést szenvedtek. Elfordultak tőlem, veszélyes emberek, ne tárgyalj velük. Ne tárgyalj velük. Akkor még van-e, ez volt az utolsó, ugye? Sok más igét is hoztam ide, de még egy van, kérném szeretette. Kérném szépen, úgy van.
Egyik kétszerű testvéreim, amit igaz, amit tisztességes, amit igazságos, amit tiszta, amit szeretetlenül, amit mondjuk, ha valami nem esik kísérletet, azt vegyétek figyelembe. Amit tanultatok és átjártatok, hallottatok és látatok is tőle, azt tegyétek és veletettek a békességet.
Itt arról ír Pál apostol a filippi beli testvéreknek, hogy mivel foglalkozzanak a hívők. Hogy mivel foglalkozzanak a hívők leginkább. Ami jó hírű, ami igaz, ami nemes, ami tisztességes. Tehát az első dolog, testvéreim, az, amit a 101. Zsoltárból olvasott, azt hiszem a József, hogy Isten nagyon-nagyon gyűlöli a rágalmazó, gonoszságot, a bűnt. Még egyszer, József, hogyha felolvasnád hangosan. Zsoltáríró tapasztalta meg, Istentől kapta Szentlélek által, sok ilyen ige van a Bibliában. De azt mondja, aki titkon rágalmaz az ő felebarátját, elvesztem azt. Tehát aki ezzel foglalkozik, hogy titkon rágalmaz az ő felebarátját, és mindenüve oda tesszük, hogyha nem tér meg, akkor Istennel megy szembe. Tehát a rágalmazás, a másoknak a vádja, vádaskodása, aztán ugye itt a felebarátról van szó, aki nem feltétlen testvér. De azt mondja, Timóteushoz írott levélben Pál apostol, hogy aki hogy presbiter ellen ne fogadja el vádat, csak egy-két tanútól. Egy-két tanú, hogyha ezt még aláhúzza, akkor vedd figyelembe. Tehát ha valaki jön, és valaki mond valamit, ne is fogadd el. Ne is fogadd el. Tehát az első dolog, amit szeretnék aláhúzni, hogy ez a rágalmazás, a rossz hírvivés sajnos nagy kísértésünk minden embernek. Minden embernek. Van, aki mélyebben belemegy ebbe, van, aki ebből él. Ez a kenyere. Hallottak ilyen kifejezést, testvérek, hogy pletyka fészek? Hallottak-e ilyen kifejezést? Mire szokták mondani? A magyar értelmező szótárban ott ez a szó alatt, hogy pletyka, pletykázás, ott van pletyka fészek. Olyan is van, hogy pletyka hadjárat. Pletyka hadjárat. Pletyka fészek. Azt jelenti, hogy egy olyan fészekbe ül az ember, ahol csak ezt csinálja. A pletyka hadjárat azt jelenti, hogy ezzel támadja a másikat állandóan. És a Jóisten azt mondja, hogy ezt szeretné, hogy kiírtsa a mi szívünkből, a mi életünkből. Aki titkon rágalmaz az ő felavarátját, elvesztem azt. Testvéreim, mit gondolunk, hogy melyik áll közelebb az emberekhez, hogy általában? Hogy a jó hírt mondják el hamarabb, vagy a rossz hírt? Kérném, ne úgy válaszolni, hogy gondolják, hogy ez jól hangzik. Hanem úgy, ahogy tapasztalják. Úgy, ahogy tapasztalják, az emberek általában hogy vannak? A jó hírt mondják el előbb, hamarabb elmondják a jó hírt, mint a rossz hírt. Ezt az újságírásban mondják, a médián. A jó hír az nem hír. Az nem hír. A rossz hír a hír. Valaki megöli a feleségét, ez felkapja minden újság. Fényképezik, mennek, jönnek. Ha valaki hűséges az ő feleségéhez, 30-40-50 évig soha nem csalta meg, és szépen éltek, ez nem hír. Ez nem hír. Ez nem hír. Egyszer kértem valakit, egy testvért, hogy mikor az újság vezetni egy vállalkozást. Olyan sokan vannak vállalkozók közösségünkben, és írjon egy ilyen cikket. Nem tartotta megtiszteltetésnek, hogy ezt megírja. Viszont akart írni egy cikket a gyermeknevelésről. Mondtam, hogy arról már sokat hallottunk, erről egy cikket sem olvastam az újságban, és kérném, hogy erről, hogyha lehetséges. Nem tartotta meg tiszteltetésnek, hogy egy ilyen cikket kértem. Semmi hátsó gondolatom nem volt, csak gondoltam, milyen hasznos lenne, hogy milyen jól tudnának a testvérek ebből tanulni, hogy annyi buktatója van, mondják itt-ott a testvérek, akivel szóba állok gyülekezetünkben, és annyi buktatója van a vállalkozásnak, problémák vannak, az állam lehúzza a hétre, bőrt róluk, és akkor miért meg, hogy mint hívő ember, hogy, és ez nem volt olyan nagy megtiszteltető számára, tehát ez a jó hír nem volt neki olyan jó hír, hogy ezt érdemes lett volna megérni. Tehát mi emberek hajlamosak vagyunk, hogy a rossz hírt mondjuk el másokról. Magunkról nem. Magunkról nem vagyunk hajlamosak, hogy olyan hamar elmondjuk, nagyon kevés szeremlítjük meg, nagyon ritkán, de másokról, és ezt nagyon utálja a Jóisten. Másik dologa vagy kérdéskör, amiben szeretnék, hogy beszélgessünk. Vajon miért? van ez, hogy szívesen mondjuk a rossz hírt másokról. Vagy szívesen, vagy nem szívesen, de mondjuk. Nem biztos, hogy mindenki olyan szívesen mondja, de elmondja. Sokan elmondják, hogy elmondjuk. Vajon miért van? Én legyegyeztem 4 dolgot magamnak ide magam részéről, de hogyha vannak a testvéreknek is gondolatai, úgy gondolom, hogyha nem prédikálok, hanem így gondolkozunk, beszélgetünk, még jobban bele nyomtatódik a szívünkbe, az elménkbe. Mit gondolunk? Miért? Mi a motivációja annak, hogy elmondjuk másokról a rossz hírt? Akár személyről, akár családról, akár gyülekezetről, akár országról. Miért van az, hogy megtaláljuk a rossz dolgokat, és azt elmondjuk? Miről tanúskodik ez? Nyugodtan, akár a nők, akár a férfiak. Biztos úgy van, hogy nem szívesen beszélünk erről, de valakinek beszélni kell, és felelősség teljesen. Azt mondtuk az előbb, hogy a magyar értelmező szótár azt mondja, hogy a pletyka gonosz, vagy bizalmas, tapintatlan és felelőtlen híresztelés. Valakinek, vagy valakiknek, vagy mindannyiunknak kell felelősen beszéljünk erről. Felelősen. Nem úgy, mint akik, amik tökéletesek vagyunk ezen a területen, mint akik akarunk szabadulni. Szembenézünk most ezzel a bűnnel, nem más egyébben ezzel, és hát, ha van közöttünk, vagyunk olyanok, akik igazán komolyan szeretnénk ettől mentesek lenni, és a Jézus vér alatt megszabadulni. Felolvasom én, amit leírtam magamnak. Ehhez még lehet hozzáadni. Azért olvasom, hogy nagyon telik az idő. Kisebbségi érzésük van az embereknek. Sok ember abban szenved, hogy kisebb, mint a másik. Hátrányosabb helyzetben van, mint a másik. Nincs olyan becsülete, nincs olyan híre, nincs olyan képessége, mint a másiknak, és akkor jól jön, hogyha a másikról rossz hírt mond, mert azzal úgy érzi, a sátán állítja csak így be, mert a sátán az hazugság atya. És embergyilkos volt elejétől fél, a sátán állítja be, hogyha elmondasz egy jó hírt a másikról, ezzel nő a te presztízsed, egy rossz hírt a másikról, ezzel nő a presztízsed, nő a imidzsed, ahogy mondják, és nagyobb vagy. Tehát a kisebbségi érzésben levő emberek, akik úgy gondolják, hogy ezzel teret nyernek a saját maguk lelkiismeretük előtt, és esetleg mások előtt. A másik ok, vagy motiváció, amiért a pletykába belekeveredünk, az, hogy magunkat jó fénybe tüntessük fel. Úgy gondoljuk, hogy mások nem elég jó fénybe tüntetnek fel minket. Úgy gondoljuk, hogy Isten levette rólunk a reflektorját, és nem tud bemutatni másoknak, meg kell mutassam én, meg kell magyarázzam én másoknak, hogy milyen jó vagyok. És ezzel nem beszélek, mivel bűnnek tartom azt, hogy ugye dicsekedjek, mert akinek magáról jó véleménye van, arról a bolond felől több reménységed legyen, azt mondja példabeszédek könnyen. Olyan kemény igék, hogy azt gondoltam, hogy a fejem beletörik, mikor ezeket olvastam. Ilyen írni a Bibliában, hogy aki magáról olyan jó véleményt mond, a bolond felől legyen jobb reménységed, mint az ember. És ha kicsit ártatlanabbul, vagy árnyatabbul akarjuk magunknak, akkor a balgatag felől jobb reménységet legyen, mint az ilyen ember felől. Tehát ezért Nagyon kemény, és a filmen, az Isten CT-jén, tomográfián ez kimutatva, ez nagyon durva felénk, ugye? De amikor másokról rossz hírt viszünk, akkor erről van szó, hogy kisebbségi érzésünk van, jobb fényben akarjuk felmutatni. Nem tetszik az nekünk, vagy nem látjuk azt, hogy Isten elég jó fénybe tüntetett fel minket, és az emberek is elég jó fénybe tüntetnek fel minket. Frusztráltak vagyunk. Úgy látjuk, hogy megloptak. Meglopták a becsületünket, meglopták a hírnevünket, és ezért mondunk másokról rosszat, hogy gondoljuk, hogy ezzel nyerjük vissza. És egy negyedik dolog, szeretetlenek vagyunk. Megint kemény. Hívő ember, akinek a Szentlélek által kitöltetett az ő szívébe az Isten szeretete, szeretetlen az ilyen ember. Vagy legalábbis akkor, amikor ezt csinálja, megkísértetett, és a lelkében neheztelés van a másik felé, és amit csak tud mondani róla, mondja. Következő két kérdéskör, amiről szeretnék beszélgetni, vagy szeretném, hogy beszélgessünk, és én hiszem, hogy Isten is szeretné, mikor nem bűn a rossz hír hordás. Főleg egy ótestamentum ígét szeretnék itt felidézni, egy új testamentum ígét, vagy kettőt szeretnék felidézni. József rossz hírt vitt az ő testvéreiről, az édesapjának. Miért küldte az édesapja, hogy miért menjen Dótánba? Miért? Tudja meg, hogy hogy vannak. Tudja meg, hogy hogy vannak. Vannak, akik itt belekeverik az édesapját is, meg az édesanyját is. Józsefet felemelték, Józsefet szerették. Lehet ebből is valami. De most nem erről van szó. Hanem arról van szó, hogy ezt a fiatal gyereket elküldték, mert 17 éves nem volt akkor a 17 évesek nem olyanok voltak, mint a mostani 17 évesek. Patriarkális korszak volt, szülők döntöttek sokszor a tizenévesek helyett is, és más dolgok voltak, szokások. Tehát abban az időben nem számított egy felnőttnek egy 17 éves fiú, de nem ezt tárgyaljuk most, hanem elment, az édesapja elküldte, hogy hozzon hírt az ő testvéreiről, az ő fiairól, hogy vannak. És ő, amit látott, eljött és elhozta. És azt mondja jó Isten igéje, hogy Józsefet Isten küldte. József mondja, hogy ti gonosz gondoltatok rólam, de Isten hozott ide, és Józsefnek adott egy álmot és kettőt. Abba korba, ami majd beteljesedett. Tehát ebben az esetben, amikor egy küldetést tölt be valaki, hogy megoldjanak egy dolgot, hogy megoldják azt a rossz dolgot, ami történik, és elhozzák ezt a hírt oda, ahol meg lehet oldani, mert az édesapjánál kellett megoldani ezeket a dolgokat. Az apja azért küldte oda, mert az apját érdekelte, hogy vannak a gyerekei, és a testvére hozta az édesapjának az, ami volt. Mert ott kellett megoldani, ott kellett intézkedni. József hazudott volna, jó vannak, Tati, az egész jól van. Ne aggódjál te! Jól vannak, nincs semmi gond. Oké, velük minden. Nem mondhatta. Ebben az esetben, amikor fájdalommal, de el kell hozni, ami miatt meggyűlölték. Ami miatt meggyűlölték jobban, jobban meggyűlölték, így írja az ige, már addig is gyűlölték, de jobban meggyűlölték őt. Nem volt egy hálás dolog ez a hírvivés, mert ezért gyűlölet járt. József érezte a lelkeményét, de mondani kellett. A Chloe emberei Pál apostolnak hívtak egy levelet, vagy személyesen meghallottam a Chloe emberétől, hogy versengés, pártoskodás van közöttetek, és azt mondja a Jóisten igéje, hogy részben hiszem is. Mert amikor egyik azt mondja, hogy én Pálé vagyok, a másik Apolósi, a másik Kéfási, a másik Krisztusé, akkor nem testiek vagytok-e? Chloe emberei nem pletykások voltak. Hanem Pál apostolhoz kellett érkezzen ez a hír, hogy Pál apostol az Isten szent lelke által írjon egy levelet, és hogy megoldódjon ez a kérdés, hogy Korintusba legalább figyelmeztesse a testvéreket, ha nem is tudja megoldani a kérdést, hogy ez nem jó, ez nem volt pletyka. És a Timóteushoz írt levélből olvastuk, hogy Pál apostol ír Timóteusnak, és személyeket megírja, ezek elhagyták a hitet, ezek tévtanítók, és ezekkel ne foglalkozzál. Kerüljed őket! Szigeteld el magad tőlük! És Pál apostol nem volt pletykás. És Isten nem számította pletykának Pál apostol részéről ezt. Milyen esetben nem pletykálkodunk, hogyha rossz hírt mondunk? Hogyha meg kell oldani egy dolgot, például az, hogyha valaki rákos beteg, és azt elmondjuk, hogy elmondja valaki, a felesége valakinek, te segítsél a férjem, rákos beteg, és akkor segíteni kell, hát ha nem mondja el, akkor meg lehet ezt oldani? Vagy ha nem kér segítséget? Nagyon vigyázni kell, mert csak ugyan innen lehet nagyon hamar csúszni. Csak egy lépés, és lehet pletyka belőle. Ezért van a Bibliában az, amikor azt mondja a Jóisten igéje, hogy a kívülvalók. És ezért van, hogy nem mindent beszélsz el a kívülvalóknak, ami a gyülekezetben történik. Nem azért, mert egy mafia társaság van a gyülekezetben. Hanem azért, mert van egy szükebb kör, akik beavatottak, és megbeszélnek olyan dolgokat, amit a kívülvaló nem értene meg, az nem használna neki. De mondom, nagyon síkos talaj, de becsületesen így szabad beszélni a Bibliáról. Mert ez mind benne van a Bibliában, és mind azért van, hogy tanuljunk ebből. A következő kérdés. Milyen károkat okoz a pletykaság? Először annak, aki ezt csinálja. Vajon immunis az az ember, annak semmi baja nem lesz, aki ezt csinálja? Vagy csak másnak okoz kárt? Például milyen kárt okoz az az ember, aki plekkálkodik? Magának milyen kárt okoz? Igen. Annak a személynek ki az Istene? Annak a személynek ki az Istene? Hangosan? Ugyanaz, mint az övé. Megkeményedik a szíve az Istennel is szembe. A pletykás embernek megkeményedik a szíve az Istennel is szembe. Mert a bűn nem semleges. A bűntől vagy szabad vagyok, vagy benne vagyok. Vagy a bűn halálos férge marja a lelkemet, az értelmemet, az érzelmemet, vagy szabad vagyok, és a Jézus vére át meg átmos, és békesség van a szívemben. Tehát az az ember, aki pletykát, rossz hírt hordoz, az az embernek a kapcsolata az Istennel nem helyes. Persze, hogy megromlik a kapcsolata azzal is, hogy a susárló szétválasztja a barátokat is. És még milyen kárt okoz az ember magának. Én felírtam itt magamnak egy néhányat. A kapcsolatunk a jó hír forrásával megromlik. A kapcsolatunk a jó hír forrásával, vagyis az Úr Jézus Krisztussal megromlik. Megkeményedik az szívünk az Istennel szembe. Mindinkább elveszítjük a lelki látást. Nem látunk lelkileg. Egyszer is elmondod, másszor is elmondod, harmadszor is elmondod, nem térsz meg belőle, nem alázkodol meg, elveszíted a lelki látást. Az érdekes az, hogy azt gondolod, hogy jól látsz. Azt gondoljuk, hogy jól látunk. Eltelt vagy, telik az idő. A mások életében pedig megakadályozzuk az evangélium terjedését. Egy következő kérdés. Mit tegyen az ember, vagy ki hallgatja meg a pletykát? Kik a vevők a pletykára? Egy gyakorlati kérdés, ugye? Hiába beszélünk itt zöldeket, meg sárgákat össze-vissza. Itt arról van szó, ami a mi bajunk. Kik a vevők erre a pletykára? Tessék? Aki tovább viszi. Másik a felelet? A pletykálkodók. Egykások. Meghalna a bűn, hogyha nem volnának vevők erre. Ugye a vállalkozók például Lenci testvérő tojással foglalkozik, és valószínű, hogy vagy tyúkokkal, nem a tojással. Már a melyik lett előbb, ez is egy kérdés, tojás vagy a tyúk? Ugye? Tehát arról van szó, hogy piackutatás. Érdemes vele foglalkozni, vagy nem érdemes? Lesz vevő rá, vagy nem lesz? Van vevő a pletykára? Épp meg a testvéri közösségbe is? Érdekes, kiadják magukat a pletykások. Mert úgy van, hogy egyszer-egyszer összevesznek, és akkor elmondják a harmadiknak, akiről pletykáltak. Elárulja az ember magát. Azt mondják, hogy a tálos testvér, ha valaki hallott róla, a Román Baptista Szövetségnek az elnöke volt, most is még lelkipásztor. Azt hiszem, hogy közel áll már nagyon a nyugdíjhoz, mert 45 körül született, és ő jogot is végzett, tehát ügyvéd volt. A mostani egyházi, a kultusztörvény kidolgozásában is be volt vonva a bizottságba, és azért tiltakozott a baptista egyház, mert nem az elképzeléseket vitték be mindenbe az egyházi törvénybe. És ő azt mondta, hogy az ügyvédek és a nyomozók abból indulnak ki, hogy egy bűn sem tudnak elkövetni tökéletesen. Ezért indulnak el a nyomozók nyomozni a bűnt, mert valahol a bűnöző vétkezik. Valahol nem tudja pontosan úgy csinálni, hogy pontosan elrejtse a bűnt. És így van ez velünk is. Nem lehet a pletykát úgy csinálni, hogy azt pontosan csináld, hogy azt életed végéig lehessen rejteni. És az emberek megállapítják, és Isten pedig ellenünk fordul, hogy mi egy pletykafészek vagyunk. Nem mondják ezt így ki, csak megállapítják maguknak. Mert ugye képmutatás is közbe jön, és akkor szépet mutatunk egymásnak, de hátul tudjuk, hogy kik vagyunk. Tehát a pletykát azok fogadják, akik ezt szeretik továbbvinni, akiket éppen úgy becsapott a sátán. Azt mondják, hogy egyik lelkipásztornak volt egy nótesze, aki az ösvényen világosságát orvassa, valahol ott az év második felébe van egy ilyen elmélkedés, hogy ne rágalmazzátok testvéreim egymást, Jakab 4.11, de a Károli fordításban nem így van, hanem úgy van, hogy ne beszéljetek egymás ellen, vagy valahogy így. És azt mondja, egy lelkipásztor úgy védte ki ezeket a dolgokat, hogy vett egy füzetet. És azt mondja, a testvérnő, mikor jött egyik vagy másik testvér, hogy mondja, jó? Na jó, mondja, azt mondja, ide beírjuk ebbe a füzetbe, és aláírod, hogy vállalod-e ezért a felelősséget. És azt mondja, százszor is kinyitotta a füzetet, és vissza kellett csukni, mert senki nem vállalta, hogy aláírja azt, amit mondott. Abba hagyjuk azzal a gondolattal, hogy jóvá lehet-e tenni a kárt. Jóvá lehet-e tenni a kárt. Néznek a testvérek rám, micsoda kérdések ezek? De ezek... Igen. Azt a példát nem mondtam el a párnával. Azt nem mondtam el a párnával. Tudjuk sajnos, csak nem tudjuk gyakorolni. De azért van ez az este, hogy még jöjjünk az irgalmas Isten elé. Tehát jóvá tenni nagyon keveset lehet. Nagyon keveset lenni lehet, mint más egyéb bűnökkel, teljesen jóvá tenni nem lehet. Ezért halt meg az Úr Jézus Krisztus, hogy amit nem tudunk jóvá tenni, azt megbocsássa nekünk azoknak, akik megbánjuk ezt. Máskülönben mindenkinek megbocsát. Nincs olyan bűne és nincs olyan pletykás ember, akinek a Golgotai kereszten ne volna bocsánat. De az a gond, hogy nem tudja átvenni az ember, ha nem bánja meg. Nem tudja átvenni a bocsánatot. Nem tudja átvenni a felszabadulást, és ezért jár ennek a terhe alatt. Él ennek a terhe alatt. Imádkozzunk. Jöjjünk az Úr elé. Itt van az Úr. Azért jöttünk ide, mert itt van az Úr. Szeretnénk növekedni lelkileg. Szeretnénk, hogy igazítson a Jóisten minket. És hogyha észrevettük az életünkben, és valószínű, hogy vettünk észre dolgokat az életünkben, ezzel kapcsolatosan, amit elmondott itt a Szentlélek. Ha a Jóistenhez jövünk, itt jóvá lesz a kár. Kerestem, azért is hoztam ide ezt az énekes könyvet, hogy nézzem meg, hogy megvan ez az ének, hogy mit tisztít meg bűnömből. Hát így nem kezdődik, de biztos Attila testvér tudja, hogy kezdődik az új fordítás szerint, vagy az új kiadás szerint. Ezt az éneket énekeljük el. De mielőtt énekelnénk, imádkozzunk, hajtsuk meg a fejünket a Jóisten szín előtt. És Isten megáld minket. Van kegyelem számunkra. Olyan sokszor hangoztatjuk, hogy kegyelemből élünk, hogy mi nem tudunk úgy élni, hogy Jézus élt, de kegyelemből élünk. Kérjük ezt a kegyelmet, hogy minél inkább tisztítsa meg a szívünket, a lelkünket, hogy helyesen, még sok más egyéb mondani való is volna erről, de időhöz vagyunk kötve. Csendesedjünk el, és akit indít Isten lelke az elmondottak alapján, vagy más egyébet akar mondani a jó Istennek, imádkozzon. Gyülekezetileg, családilag, tudjuk otthon is elvágni a rossz híreket, és adjon a jó Isten bölcsességet arra, hogy kell ezeket kezelni. Imádkozzunk betegjeinkért tovább, imádkozzunk a gyülekezetünk evangelizálásáért, személyes evangelizálásunkért, megtérésekért, tisztulásokért, kegyelemben és a hitben való növekedésért. Imádkozzunk a gyászolókért. Imádkozzunk azokért, akik nehéz megpróbáltatása mennek át, és nem utolsó sorban a jövő szombati, július 14-i stadioni evangelizálásért. Még lehetett volna tovább folytatni, de gondolkodásképpen a rossz hírek és a lelki gondozás van egy ilyen témakör is, amiről érdemes volna elbeszélgetni, és érdemes volna az Úr előhozni. Tehát a rossz hírek és a lelki gondozás. A másik pedig, hogy kezeljem azt, hogyha megtudom, hogy rólam pretykálnak. Ne haragudjak meg. Mit csináljak, amikor megtudom, hogy rólam pletykálnak? Hogy egyáltalán meg kell-e tudjam, hogy rólam pletykálnak? Ez egy másik témakör. A harmadik témakör. Nagyon erőteljesen az Ótestamentumban is, és az Új Testamentumban is kifejezi az írás, hogy a Krisztus nevéért, az Isten ügyért, ugye ott van Nehémiás életében, csak egyetlen ótestamentumi példát mondok, és ott van Péter apostolnál, és ott van Titusnál, Péter apostol mind a két levelében, hogy amikor rágalmaznak titeket, ne legyen igaz, akkor a Krisztus nevéért rágalmaznak, hogy ezzel számolni kell, hogyha valaki becsületesen és nagyon őszintén akar járni az Úr útján, ezt nem kerüli el. Hogy tud egyszer magát, hogy tudja kivédeni, hogy ő ne rágalmazzon a másik, vagy ne hordjon rossz hírt, de hogy tudja fogadni ezt. Hát ezek mind olyan témák, amit jó lett volna megbeszélni.
Yeah.
Drága Urunk, köszönjük azt, hogy a Te színed előtt vagyunk. Köszönjük, hogy Te mindent tudsz rólunk. Előtted nincs titok. Aki nem mondott szót is tudod, ami a szívünk a szívem mélyében van. Köszönöm, hogy engem is ítélt, és engem is szabadított a Te ígéd. Az engem is ítélt a Te drága szent lényed, szent lelked. Köszönöm, Istenem, hogy hozzád jöhettem, és jöhetek én is a pletykával, vagy rágalommal, amiben volt, hogy beleestem, Uram. Sokszor nem is vettem észre. Kérlek téged, úgy, ahogy kértelek, és úgy, ahogy hozzád jöttem, Te legyél az, aki megtisztítasz teljesen az életemet. Köszönöm, hogy testvéreimmel együtt állhatunk a Te színed előtt. Kérünk téged, úgy, ahogy az egész héten is olvastuk, tisztíts meg népedet, tisztíts meg minket, Úr Jézus, a pletykaságtól, a rossz hírhordástól, segíts helyesen kezelni, ha mégis felüti a fejét a saját életünkben, a családunkban és a gyülekezetünkben. Úr Jézus, nincs erre elég bölcsességünk, elég szeretetünk, elég rálátásunk. Köszönöm, Uram, hogy mégis megengedted, hogy erről beszéljünk, és biztattál, hogy nyíltan beszélhetünk róla, mert a bárány Jézus vérében van csodás erő, tisztító erő. Kérlek, áld meg minden testvéremet, minden barátkozót, minden gyermeket, minden fiatalt, és mindazokat, akik ezzel kiindulnak, hogy szabadságot nyerjenek, és felszabadulva téged dicsőítsünk mind. Amen. Mondjuk örömmel, az Úr közel.